Bernard Cornwell Sharp becsülete. A Sharp sorozat 16. kötete. Richard Sharp és a vitóriai hadjárat 1813. februárjától júniusáig. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2026. májusában készült. A Sharp becsületét Jasper Partingtonnak és Shona Crawford Paulnak ajánlom, akik már a kezdetektől fogva meneteltek. Az összes házat átkutatjuk pincétől a padlásig. Amit lelünk, mind elisszuk hányásig. Elisszuk és elkártyázzuk, az aprót már nem is számláljuk. És a vége? Vállat vonunk. A jó életnek búcsút mondunk. Részlet a gránátos indulóból. Ismeretlen szerző. Idézi Roy Palmer, szerkesztő, The Rambling Soldier című könyvében Penguin, 1977. Prológus. Volt egy titok, amely megnyerhette a háborút Franciaországnak. Nem egy titkos fegyver, nem is valami váratlan taktika, ami döntő vereséget mérhetett Franciaország ellenségeire, hanem az ügyes politika, amellyel Angliát egyetlen puskalövés nélkül Spanyolország ellen fordíthatták. Ezt a titkot meg kellett tartani, és meg kellett fizetni. Ezért 1813 könyörtelen telének egyik napján két férfi kaptatott fel Spanyolország északi dombjain. Mikor az út elágazott, a keskenyebbik ösvényt választották. Egyre magasabbra törtek a szél, a sziklák és a sasok uraltak könyörtelen vidéken, míg végül egy vértől bűzlő, rejtett völgy bejáratához értek, ahonnan látni lehetett a februári napfényben szemkápráztatóan csillogó, távoli tengert. A völgy szélénél rongyokba és prémekbe burkolózó őrök ácsorogtak, megfeketedett csövű puskákat szorongatva. Miután megállították a jövevényeket, különös módon térdet hajtottak az egyikük előtt, aki kesztyűs kezével áldást osztott rájuk. Aztán a két utazó tovább lovagolt. A titkok titkát őrző, alacsonyabb termetű lovas, keskeny, betegesen sápadt arcát himlőhegek borították. Szemüvegének szárai feldörzsölték a fülei mögötti bört. Egy kőből épült amfiteátrum fölé érve megállította a lovát. Az épületet még akkor emelték, amikor a völgyben vasat bányáztak. Hideg tekintettel pillantott végig az alant elterülő tájon. Én azt hittem, télen nem rendeznek bikaviadalokat. Ám ez a bikaviadal meglehetősen különösnek tűnt, még csak nem is hasonlított a déli nagyvárosok körbekerített terein tartott szórakoztató látványossághoz. A kőből épült küzdőtér körül nagyjából 100 ember kiáltozott, még odalent két férfi gyötört egy feldühödött, fekete bikát, amelynek egyre gyengülő nyakizmain vér csorgott alá. Az állat amúgy is gyenge volt, mivel egész télen alig kapott enni, ezért szánalmas rohamai elől könnyedén kitértek, és a vég gyorsan közeledett felé. Nem a hagyományokhoz hűen karddal ölték meg, és nem is a csigolyái közé döfött törrel, hanem egy kétkezes mészáros bárdal. A tettet egy hatalmas termetű bőrruhába és farkas prémköpenybe öltözött férfi hajtotta végre. Meglendítette a jókora bárdot, melynek pengéje megcsillant a fakó napfényben. Az állat megpróbált kitérni a csapás elől, de nem járt sikerrel. Miközben hiába valóan egy utolsó, dacos bődülést hallatott, a bárd lecsapott, átvágva a csontokat és a légcsövet, az inakat és az izmokat. A küzdőtér körül tolongók felújongtak. Az apró termetű lovas utálkozó arccal a bárdos férfi felé intett. Ő az? Ő az őrnagy. A tagba szakadt pap az apró szemüveges férfira pillantott és élvezettel nézte, milyen hatással voltak rá a szavai. Ő el Matarife. A csúfnév azt jelentette, a mészáros. El Matarife félelmetes látvány nyújtott. Hatalmas termetű, erőteljes férfi volt, ám a félelmet az arca váltotta ki az emberekből. Sűrű szakállától félig embernek, félig fenevadnak tűnt. A szakáll még a pofacsontjait is beborította, így az arc szőrzet és a haj közötti keskeny résben csak apró ravaszul csillogó szemei látszottak. Az állatias arc most felfelé fordult, és a férfi az elpusztult bika fölött a két lovasra pillantott. El Matarife gúnyosan meghajolt feléjük. A pap válaszként odaintett neki. Az aréna körül tolongók, mindannyian a mészárost követő partizánok, kiabálva azt követelték, hozzanak elő egy foglyot. A bika tetemét felvonszolták a másik három leölt állathoz, melyek vére sötétnek tűnt a fagy miatt fehér köveken. Az apró termetű férfi összehúzta a szemöldökét. Foglyot? Aligha várhatja El Matarifétől, hogy ne részesítse önt illő fogadtatásban, őrnagy. De végül is nem minden nap érkeznek ide franciák. A pap élvezte a francia őrnagy zavarát. E bölcs dolog lenne végignézni, őrnagy. Ha nem teszi, azzal megsértené a vendégszeretetét. Ha az Isten verje meg a vendégszeretetét, mondta az apró termetű francia, de azért tovább figyelt. A papot nem nyűgözte le ez az aprócska termetű francia, akinek bőrét feldörzsölte a szemüveg, ám a látvány nagyon megtévesztő volt. Habár Pierre Ducos őrnagynak nevezte magát, senki sem tudta, valóban ez az igazi rangja-e, vagy egyáltalán van-e bármiféle rangja a francia hadseregben. A császár kivételével senkit sem szólított uramnak. Részben kém volt, részben rendőr és teljesen politikus. Pierre Ducos vetette fel a tervet a császárnak, és neki kellett gondoskodnia arról, hogy az meg is valósuljon, és Franciaország megnyerhesse a háborút. A bikák tetemei mellett egy szőkehajú, ingbe és nadrágba öltözött férfit lögdöstek el. A kezeit hátra kötötték, és úgy pislogott, mintha valami sötét helyről vezették volna elő az éles napfényre. Ez kicsoda? Tudok volt a Ducos. A Salinasnál ejtett foglyok egyike. Ducos felmordult. El Matarife egy volt az északi hegyvidéken nyüzsgő partizán vezérek közül, és nemrég tucatnyi foglyot ejtve rajta ütött egy francia hadtáposzlopon. Ducos megigazította a szemüvege szárait. Két nőt is foglyul ejtett. Így van, felelte a pap. Mi történt velük? Ennyire aggódik értük, őrnagy. Nem, Ducos hangja fanyarnak tűnt. Mindketten szajhák voltak.
Francia szajhák?
Attól még szajhák, mondta az őrnagy utálkozva. Mi történt velük?
Folytatják a mesterségüket, őrnagy. Ám pénz helyett most az a fizetségük, hogy életben maradhatnak.
A szőke férfit a küzdőtér közepére vezették, és elvágták a kötelékeit. Ökölbe szorította az ujjait, és a nyírkos, hideg levegőben ácsorogva azon tűnődött, vajon mi vár rá ezen a vértől büzdő helyen. A nézők különös élvezettel várakoztak. Hallgattak, mégis szélesen vigyorogtak, jól tudva, mi készül. Egy láncot dobtak az aréna földjére. A rozsdás vas láncszemek ott hevertek a bika gőzölgő vérében. A fogoly megborzongott és hátra lépett, amint egy másik férfi felemelte a lánc végét. De végül némán engedelmeskedett, és a láncot a bal alkarja köré erősítették. A bika vérétől mocskos szakállú mészáros felkapta a lánc másik végét, és azt a saját bal keze köré tekerve ránevetett a fogolyra.
Számolom a lépteidet a halálba, francia!
Habár a fogoly nem értette a spanyol szavakat, azt nagyon is jól értette, miért nyomtak a kezébe egy ugyanolyan hosszú és éles pengéjű kést, mint amilyet El Matarife szorongatott a kezében. A lánc 10 láb hosszan nyújtozott a két férfi között. A pap elmosődött.
Látott már valaha ilyen küzdelmet?
Nem.
Kell hozzá egy kis gyakorlat.
Ehhez kétség sem fér, jegyezte meg Ducos szárazon. A gyakorlat most teljességgel a mészárost szolgálta. Sokszor vett már részt ilyen küzdelemben, és nem félt ellenfelétől. A francia bátor volt, ám kétségbe esett. Ádázul, de ügyetlenül harcolt, és állandóan elvesztette az egyensúlyát, ahogy ellenfele megrángatta a láncot. Minden egyes alkalommal, amikor El Matarife kése lecsapott, a küzdelmet néző partizánok hangosan számolták a sebeket.
Uno!
A francia homloka felhasadt.
Dos!
Újongtak fel a fogoly bal kezének ujjai között nyíló sebláttán. Ducos figyelte, nehogy a számolás folytatódik. Meddig fog ez tartani?
Talán 50-ig,
vonta meg a vállát a pap.
Talán tovább.
Maga ezt élvezi? Pillantott Dokosz a papra.
Minden férfihoz illő foglalatosságot élvezek, őrnagy.
Kivéve egyet, atyám, mosolyodott el Dokosz. Hacsa atya ismét az aréna felé fordult. Hatalmas termetű ember volt, akár csak elmaterifé, és úgy tűnt egyáltalán nem sújtja le, hogy a foglyot összeszabdalják. Hacsa atya sok tekintetben méltó társa volt Pierre Dokosz őrnagynak. A franciához hasonlóan részben kém, részben rendőr, és teljességében politikus volt, eltekintve attól, hogy ő az egyház politikai játszmáiban vett részt, és képességeit a spanyol inkvizíció szolgálatába állította. Hacsa atya ugyanis inkvizitor volt.
14!
Kiáltották a partizánok, Dokosz pedig a hangos üvöltéstől megriadva az aréna felé fordult. El Materife, akit a fogoly kése még csak meg sem tudott sebesíteni, gyakorlott mozdulattal kihasította ellenfele bal szemét, majd kényesen megtörölgette a pengéje hegyét bőrnadrágja szárában.
Gyere, francia!
A fogoly széthasított szemére szorította a bal kezét. A lánc megfeszült, halkan megcsörrenve az arénában, és elhúzta a francia kezét a véres, fájdalmas sebtől. A fogoly zokogva megrázta a fejét, tudva, hogy a halálba vezető útja hosszú és fájdalmas lesz. A partizánok fogságába esett franciákra mindig hosszú és fájdalmas halál várt, ahogy a francia fogságba esett partizánokra is. A francia nekifeszült a láncnak, igyekezve ellenállni a hatalmas termetű spanyol erejének, de hiába. A lánc hirtelen megremegett, a fogoly pedig a földre zuhant, majd ellenfele úgy vonszolt át az arénán, akár egy kifogott halat. Miután a spanyol odahúzta magához, a francia megpróbált feltápászkodni, ám egy láb rátaposott a bal alkarjára, összemorzsolva a csontokat. Aztán a spanyol ismét megrángatta a láncot, a partizánok pedig felnevettek, ahogy a fogoly felüvöltött a fájdalomtól, mikor a láncszemek törött karja köré feszültek. Dokosz arcán nyoma sem látszott érzelmeknek.
Hacsa atya elmosődött. Nem zaklatja fel, ami történik, őrnagy, hiszen az az ember a honfitársa.
Gyűlölöm a felesleges kegyetlenkedést, igazította meg Dokosz a szemüvegét. A lencsék újak voltak, és egyenesen Párizsból hozatta őket. A régieket egy Richard Sharp nevű angol tiszt karácsonykor szilánkokra törte. A sértés még mindig gyötörte Dokoszt. Ám a spanyolokhoz hasonlóan ő is úgy tartotta, a bosszú idegen tálalva a legjobb. Mikor a számolás 20-hoz ért, a fogoly elvesztette a jobb szemét is. 25-nél kegyelemért könyörgött, már nem tudott tovább harcolni, koszos, rongyos nadrágját friss vér borította. 30-hoz érve a francia alig lélegzett, El Matarife pedig végzett vele. Undorodott attól, hogy ellenfele nem akart harcolni, és untatta a küzdelem, ezért elvágta a francia torkát, majd addig nyiszálta a nyakat, még nem a fej végül a kezében maradt. Aztán a levágott fejet odadobta a bikák tetemeitől elűzött kutyáknak. A spanyol letekerte bal kezéről a láncot, és kését a hüvelyébe csúsztatva ismét a két lovas felé fordult.
Üdv, fivérem! Mosolygott a papra. Mit osztál nekem? Egy vendéget?
Felelte a pap, erőteljesen kihangsúlyozva a szót. El Matarife felnevetett.
Vezesd a házba, Thomas!
Dokosz követte az inkvizitort a vaséctől vörös sziklák között egy kőépülethez, amelynek ajtó és ablak nyílásait pokrócokkal fették. Oda bent a nyírkos falu lobogó tűztől meleg és füstös helyiségben étellel várták őket. A húsból és zsírból főtt ragut, a kenyeret, port és kecskesajtot keskeny arcú rémült lány szolgálta fel. El Matarife is csatlakozott hozzájuk, friss vér bűzét hozva magával a kis helyiség nyírkos melegébe. A partizán vezér megölelte a papot, habár testvérek voltak, hihetetlennek tűnt, hogyan adhatott ugyanazon anya életet két ennyire különböző embernek. A termetüktől eltekintve semmiben sem hasonlítottak egymásra. Az inkvizitor kifinomult, szellemes és körmönfont volt, míg El Matarife nyers, heves és műveletlen. Dokosz, aki csodálta az észt és gyűlölte az állatias erőt, megvetette a partizán vezérhez hasonló embereket. Ám az inkvizitor csak úgy volt hajlandó segítséget nyújtani, ha bizalmukba avatják a fivérét és szerepet adnak neki a tervben. El Matarife a szájába kanalazta a zsíros ragut, amelynek szaftja a szakállára csepegett. Aztán Dokoszra szegezte apró, véreres szemét.
Maga nagyon bátor ember, hogy ide mert jönni.
A fivére védelme alatt állok. Dokosz kiválóan beszélt spanyolul, ahogy még fél tucat másik nyelven is. El Matarife megrázta a fejét.
Ebben a völgyben, francia, maga az én védelmem alatt áll.
Akkor ezért nagyon hálás vagyok önnek.
Élvezte a honfitársa halálát?
Ki ne élvezte volna az ön képességeinek ebben mutatóját? Kérdezett vissza Tukasz, ügyelve arra, hogy a hangja barátságos maradjon. El Matarife felnevetett.
Szeretné látni, hogy még egy meghal közülük?
Juan? Csattant fel az inkvizítor hangja. Az idősebb fivér lévén joga volt megzabolázni a partizán vezért.
Üzleti ügyben jöttünk nem szórakozni. Ami azt illeti, egyedül óhajtunk beszélni.
Intett oda az ott időző többi embernek. Pierre Dukosz nehezen hozta meg a döntését, hogy ide jöjjön, ám a háború jelen körülményei miatt eleget kellett tennie az inkvizítor kérésének. Mivel a háború Franciaország számára egyre rosszabbul alakult, Dukosznak bele kellett egyeznie, hogy leüljön az ellenség asztalához. A császár megtámadta Oroszországot, méghozzá az új idők legnagyobb hadseregével, mely azonban egyetlen tél alatt elpusztult. Európa északi országai most Franciaországot fenyegették. Oroszország, Poroszország és Ausztria seregei már érezni vélték a győzelem ízét. Hogy megküzdhessen velük, Napóleonnak ki kellett vonni a csapatait Spanyolországból, ráadásul épp akkor, amikor az angol Wellington tábornok egyre növelte haderejét. Immár csak egy bolond vette volna biztosra, hogy a franciák képesek katonai győzelmet aratni Spanyolországban, márpedig Pierre Dukosz egyáltalán nem volt bolond. Ám ha a hadsereg nem is tudja legyőzni a briteket, a politika talán képes erre. A szikárlány az urától való félelemtől reszketve silány bort töltött az ezüst talpas ivótülkökbe. Az ezüst neműbe Napóleon monogramját egy-egy díszes N betűt véstek, ami azt mutatta, a mészáros a franciáktól zsákmányolta őket. Dukosz megvárta, amíg a lány távozik, majd halkan, mély hangon beszélni kezdett a politikai helyzetről. A spanyol király Franciaországban Valence kastélyának pompájában raboskodott. Népe hősként, büszkeségük megtestesítőjeként tekintett 7. Ferdinándra, az elveszett királyra. A spanyolok nem csak azért harcoltak, hogy kiűzzék országukból a franciákat, hanem azért is, hogy visszasegítsék uralkodójukat a trónra. Napóleon most felajánlotta nekik, hogy visszakaphatják a királyukat. El Matarife eltűnődött. Épp a kecske sajtot szeletelte a törrel, amivel nemrég megkínoszta és megölte a foglyot.
Visszaadja nekünk a királyunkat? Kérdezte hitetlenkedve.
Visszakerül a trónra, felelte Dukasz. 7. Ferdinándot visszaküldi Spanyolországba, magyarázta a francia. Visszakapja a hatalmát, de csak akkor, ha aláírja a Valencei szerződést. Ez volt a nagy titok. A szerződés. Egy olyan szerződés, amelynek ötlete Dukosz szerint egyszerűen zseniális volt. Az irat kijelentette, hogy Spanyolország és Franciaország közötti sajnálatos hadiállapot véget ér. A két ország békét köt. A francia seregek visszavonulnak Spanyolországból, és ígéretet tesznek, hogy nem folytatják a háborút. Spanyolország szabad és független állam lesz, élén szeretett királyukkal. A francia táborokban tartott spanyol hadifoglyokat hazaküldik, az elfogott lobogókat pedig visszajuttatják az ezredeikhez. A franciák körbehízelegték a spanyolok büszkeségét. Ferdinándnak cserébe csupán egyetlen dolgot kellett megígérni, hogy véget vet az Angliával kötött szövetségnek. A brit hadseregnek parancsba kell adni, hogy távozzon Spanyolországból, és ha netán tétováznának, akkor lovaik nem kaphatnak takarmányt a katonák, nem kaphatnak élelmet, az ellátmányt szállító hajók pedig nem köthetnek ki. Egy éhező sereg nem igazi haderő. Wellington kénytelen lesz kivonulni Spanyolországból anélkül, hogy akár egyetlen lövés eldördülne, és Napóleon visszavonhatja közel 4,5 millió katonáját, akiket aztán északi ellenségei ellen vezethet. Zseniális elképzelés. Ám mindezt titokban kellett tartani. Ha az angol kormány megneszelné, hogy egy ilyen szerződés készül, akkor a brit arany özölleni kezdene, és a megvesztegetéseknek köszönhetően Spanyolország népe már a franciákkal kötött béke gondolatától is felháborodna. Dukosz úgy vélte, a szerződés így sem lesz népszerű Spanyolországban. Az egyszerű emberek, a parasztok, akiknek földjeit feldúlták, asszonyaikat pedig megbecstelenítették a franciák, nem fogadják majd örömmel, hogy békét kell kötniük ádáz ellenségeikkel. Csak szeretett uralkodójuk győzheti meg őket, hogy fogadják el a békeszerződést. Ám a király tétovázott. Hetedik Ferdinánd biztosítékot akart. Vajon a spanyol nemesek támogatni fogják? No, és a spanyol tábornokok? De ami a legfontosabb, mit fog szólni mindehhez az egyház? Dukoz feladata volt, hogy választ adjon a király kérdéseire, a válaszokat pedig az inkvizítortól kaphatta meg. Hacsa atya leleményes ember volt, az eszének köszönhetően jutott egyre feljebb az inkvizícióban. Tudta, hogyan használja fel a titkos iratokat, amelyeket az inkvizíció Spanyolország magasrangú személyiségeiről őrzött. Felhasználhatta Spanyolország szerte élő inkvizítor társai az ilyen emberekről írt leveleit, melyeket aztán továbbadhatott a fogságban tartott uralkodónak, biztosítva őt arról, hogy a Franciaországgal kötött békét épp elég nemes, egyházfi, katonatiszt és kereskedő támogatja, ezért a szerződést keresztül lehet vinni. El Materife figyelmesen hallgatta mindezt, majd a francia mondandójának befejeztével vállat vont, mintha csak azt sugalná, a politika nem rá tartozik. Én katona vagyok. Dukosz belekortyolt a borába. Egy széllökés felemelte az egyik ablak előtti nyírkos takarót, és meglebbentette az ételt megvilágító fagyú gyertyák lángját. A maga a családja nagyon gazdag, mosolyodott el Dukosz. El Materife a franciára szegezte sajtól foltos kését. A maguk katonái megfosztottak minket a vagyonunktól. A fivére, mondta Dukosz árnyalatnyi gúnnyal a hangjában, megkéri az árát a segítségnek, amit nyújtani szándékozik nekem. Az árát? A szakállas arcon mosoly suhant a pénz gondolatára. A francia visszamosolygott a partizán vezére. Az ár a családjuk vagyonának visszatérítése, és még sokkal több.
Több?
Pillantott el Materife a fivérére. A pap bólintott.
300 000 dollár, Juan.
El Materife felnevetett, és a bátyjáról a franciára pillantott. De amikor látta, hogy egyikük sem mosolyog, rá kellett jönnie, ez az összeg nagyon is valós, ezért végül az ő nevetése is elhalt, majd ellenséges tekintettel nézett Dukoszra.
Maga át akar verni minket, francia? Az országa sosem fizetne ennyit, soha?
A pénzt nem Franciaország fizetné ki, felelte Dukosz.
Elkör mégis kicsoda.
Egy hölgy, mondta Dukosz halkan. De ehhez előbb valakinek meg kell halnia, aztán egy másik szemét fogjul kell ejteni. Ez utóbbi az ön feladata lesz, El Materife. A partizán vezér megerősítést várva a fivérére nézett, és miután megkapta, ismét az apró termetű franciára pillantott.
Akinek meg kell halnia?
A hölgy férjének.
Na, és kit kell fogjul ejteni?
A hölgyet.
Mikor?
Dukosz a partizán mosolya láttán érezte, hogy elönti a remény. A titok biztonságban lesz, és Franciaország megmenekül. Mindössze 300 000 spanyol dollárért, ami ráadásul nem is a sajátja. Megvette Napóleon birodalmának jövőjét.
Mikor?
Kérdezte ismét a partizán vezér. Tavasszal, felelte Dukosz. Most tavasszal. Készen áll majd?
Ha megígéri, hogy a katonái békén hagynak,
nevetett El Materife.
Megígérem. Ekkor készen állok majd.
Az egyességet készfogással pecsételték meg. A titok biztonságban lesz. Az Anglia vesztét hozó egyezményt aláírják, és Pierre Dukosz bosszút állhat az angol tiszten, aki összetörte a szemüvegét. Ha eljön a tavasz, mikor a seregek felkészülnek a háborúra, mely a titkos szerződésnek köszönhetően egy éven belül véget ér, a Richard Sharp nevű katona meg fog halni.